és a MTATTK-n természettudományi kutatóközpontnak összehasonlító pszichofiziológiai csoportnak a vezetője, és a mi csoportunk itt is fenntart egy labort, az elektrofiziológiai labort, ahol szintén elektrofiziológiai, elektrooptikai, optogenetikai kutatások folynak, és mindig várunk tehetséges fiatal titánokat a tudományos pályára is. Tehát bárkinek ilyen irányú megkeresése, vagy nyugodtan jöjjön el hozzám, Bálinthoz, akár Domokoshoz, vagy az itteni csapathoz, és mi tudunk segíteni az ilyen típusú megkeresések esetén. Én az elején szeretném mondani, hogy mindenkit szeretnék tegezni, és azt elvárom tőletek, hogy ti is tegezzetek engem, hogyha ez megfelel mindenkinek. Lehet, hogy nehéz betartani, mert van, akit magázni meg tegezni kell, de nyugodtan engem lehet tegezni. Ha magáztok, akkor se fogok túlzottan megsértődni, de azért szólni fogok érte. Bálint már elmutogatta, hogy a fél évben mi lesz, nagyjából mi várható. Hát az első előadást, amit most kezdünk, ezt az elektrofiziológiának a definíciójával szeretném kezdeni. Van nagyon sok fajta definíció mindenre, egy nagyon rövid definíciót szeretnék ismertetni, amit itt a kis lexikon, magyar kis lexikonban is el lehet olvasni. Tehát az elektrofiziológia az élettannak, bocsánat, növény és állati szervezetek elektromos jelenségeit vizsgáló ága. Na most tudtok-e olyan elektromos jelenséget, amelyik a növényi szervezethez köthető, amiről ti tanultatok? Növényi elektromosság. Milyen? Abban igen, van egy protonpumpa, az tulajdonképpen elektromosságnak tekinthető, de ott protoncseréről van szó. Igazándiból. Tehát a növények nem nagyon generálnak elektrofiziológiai jeleket, ellentétben ugye az állatokkal, amelyik igen. Hogyha egy kicsikét szélesebb definícióját nézzük az elektrofiziológiának, akkor itt már a szöveteknek az egyes funkciója is bekerül a definícióba, illetve az ezeket kísérő elektromos potenciál ingadozások, illetve ezek regisztrálása. Az elektrofiziológia ezen kívül azért ennél sokkal több, mert itt látszik, hogy az élőszövet működésének befolyásolására is képes az elektrofiziológia, és számos elektromos gyógyászati eljárás alapja is. Hát ugye nem csak gyógyításra, hanem diagnosztizálásra is lehet használni az elektrofiziológiát. Itt az élőszövetek spontán, illetve kiváltott elektromos potenciál változásait lehet regisztrálni elektródokkal, és ennek a regisztrációnak a folyamán kapott eredményeket tudjuk például különféle medicinákban alkalmazni. Azt még el szeretném mondani, hogy nyugodtan félbe lehet szakítani az előadást, hogyha nem ismert valami, vagy nem tiszta. Ha nem, engem is, Gyurkát is meg lehet erre kérni. Szeretem azt, hogyha kérdeznek, mert a kérdések azt jelenti, hogy az emberek egyrészt figyelnek, másrészt meg nem értik, tehát valamit ki kell, hogy egészítsünk, tehát valamit igazándiból nem úgy csináltunk, ahogy kellett volna, hogyha nem értitek meg. De ezért fontos az a visszajelzés is, ami a nem túl álmos a társaságtól elvárható ebben az esetben. Oké, akkor mondjatok már egy pár olyan elektrofiziológiai módszert, amit az orvoslásban is használnak. Igen. Igen. Más? EEG, igen. Más esetleg? EKG, pontosan. Tehát akkor most már egy pár dolgot összeszedtünk. Ugye nektek van előéletetek ezzel kapcsolatban, úgyhogy arra megpróbálunk építeni igazándiból. Hogyha megnézzük az internetet, fellapozzuk az internetet, hogy hány darab hivatkozás van él az elektrofiziológiára a Google-ban, például ez elég nagy, tehát ilyen 6-7 millió találatot jelent, hogyha még külön a kardiális elektrofiziológiát is hozzáveszünk, az még egy másfél millió szócikk nagyjából, és ugye, hogyha Science Direct, ez az újságoknak a elektronikus, illetve nem elektronikus újságoknak a jegyzéke, csak ebben több mint 120 neuroscience folyóirat található. Ilyennek például, mint a Journal of Neuroscience, mert az egy nagyon érdekes folyóirat, ezt lehet olvasgatni akár online-ba is, ahol ez elérhető, mert nagyon érdekes cikkek vannak benne, amit egy mérnöknek, illetve egy információs technológusnak, egy bionikusnak azért illik megértenie. De ezek csak a magasabb szintű lapok, van egy Simago nevezetű ilyen újságokat adresszáló site, 540 darab újság van, ami közül a Neuroscience hát címszó alatt válogathatunk, tehát eszméletlen sok, de nagyon nagy a mennyiség azoknak az információknak, amik elektrofiziológiával foglalkoznak. A bioelektromos jeleket alapvetően két osztályba lehet sorolni, annak tekintetében, hogy a létrehozás, tehát a bioelektromos jeleket létrehozó egységek, azokat milyen téri felbontásban vizsgáljuk. Itt alapvetően mikro és makro elektrofiziológiáról lehet szó, és itt nyilván valamihez tartás véget meg kell mondani, hogy mihez képest mikro egy, tehát mihez képest lokális egy elektrofiziológiai jel. Itt általában ezeket a jeleket, mivel az idegsejt membránján jön létre, ezért az idegsejteknek a membránjához kötjük, az idegsejthez, illetve a membránnak a különböző területeihez. Tehát a mikroelektrofiziológiai jeleknek az alap jelensége a membrán potenciál. Ugye meg fogjuk tanulni a későbbiekben, hogy ez a membrán potenciál hogy alakul ki, hogy változik. A membrán potenciálnak van egy speciális válfaj, az akciós potenciál, ez amikor különböző csatornák aktiválódnak a membránban, és egy kimeneti jelet hoznak létre, ezek az akciós potenciálok, ezek is a sejtekhez, az egyes idegsejtekhez köthetők. Ezen kívül az idegsejt aktivitást több fajta módszerrel tudjuk mérni. Ugye, hogyha van egy elektródánk, amivel be tudunk menni a sejtbe, akkor intracellulárisan nézzük ezt az aktivitást, illetve hogyha nem megyünk be a sejtbe, de ott vagyunk a környékén, akkor az extracelluláris térbe, tehát extracelluláris módszerrel is tudjuk az egyes idegsejteknek az aktivitását mérni. És hogyha egy kicsikét messzebb vagyunk az idegsejtektől, akkor nem egy sejtnek az aktivitását tudjuk mérni, hanem sok sejtnek az aktivitását le tudjuk mérni, ezt hívjuk sok sejt aktivitásnak. A makroszkópikus, tehát a messziről rátekintő elektrofiziológiai jelek pedig az egyes idegsejtek szumációs, akciós, illetve membránpotenciál változásait mutatják meg. De a kettő között van egy nagyon fontos átmenet, ez a lokális mezőpotenciálok. A lokális mezőpotenciálok azok a potenciálok, amit az extracelluláris térben lehet mérni, és mind az egysejt aktivitásra, mind a populációs, tehát többsejt aktivitásra lehet belőlük következtetni. Ez nagyon fontos, a lokális mezőpotenciállal tudunk vizsgálni populációs történéseket, illetve lokális történéseket, amelyeket az egyes idegsejtek, egyes jól identifikálható idegsejtek okoznak. Itt van egy pár érdekes megnevezés, amit nem hallottam még, szerintetek mi az, hogy elektroneurogram? Azt mit csinálja? Itt látszik egy kis sugás. Igen? Így van. Így van, így van. Tehát ezek az idegek különböző mozgató, illetve érző idegeknek az aktivitását írja. Ugye mindenki ismer, amikor jó beveri a kezét egy kiálló tárgyba, itt a könyök külső részén, itt fut az úgynevezett ulnáris ideg, a nervus ulnáris, ezt mindenki ki tudja tapogatni, ez egy jó nagy, majdnem fél ceruza vastagságnyi ideg, és hogyha ezt oda nyomjuk, akkor az idegsejteknek az axonjai maguktól is elég rendes akciós potenciálokat tudnak generálni. Ettől van az érdekes fájdalom, amit az ember érez ilyenkor ennek a beütődésekor. Ezt az elektroneurogramot nagyon sok mindenre fel lehet használni, például az ideg vezetési sebességének a mérésére is. Itt látszik egy ilyen idegvezetési sebességmérő összeállítás. Ugye a nervus ulnariszt különböző helyen ingerelve, és a nervus ulnariszt ingerületét követően a tenárizmaknak az összehúzózását mérve le lehet mérni, például ennek az idegnek az ingerület vezetését, hogyha egy pár helyen megingereljük az ideget. Ez nagyon fontos, vannak olyan neuromuszkuláris, illetve neurodegeneratív betegségek, amelyiknek az elektroneurogramnak a diagnózisban nagyon fontos szerepe van. Az elektroretinogramról sem hallottam még tőletek, egy csomó mindent mondtatok az előttek, szerintetek mi ez a retinogram, elektroretinogram? Az vajon honnan eredhet? Így van, így van. Köszönöm szépen. Tehát ezek a retina idegsejteket vizsgálják. A retina az nem más, mint az agynak egy kihelyezett része. Ugyanúgy idegsejtekből áll, mint az agynak a belseje. Összeköttetésben a látóideggel áll a vizuális, a primér vizuális kéreggel, és hát a retina végzi a foton elektron transzdukciót, aminek a hatására különböző csatornákon a látásnak az ingere kialakul, és ez vezetődik tovább a látóidegen keresztül a primér látóközpontba, aztán utána tovább az LGN-en keresztül a primér látóközpontba, aztán utána tovább a többi részre. A retinogrammal nem nagyon fogunk foglalkozni, igazándiból egy pár szemészeti betegségben érdekes ennek a retinogramnak a diagnosztikus értéke, de mi külön nem hiszem, hogy fogunk, nem emlékszem rá, hogy lenne egy ilyen fejezet a következőkben, amelyik a retinogramnak a genezisével foglalkozik például. Ugye a szó volt az elektroenkefalogramról. Az elektroenkefalogram ugye az a hajas fejbőrről elvezetett potenciál változás, amit egy erősítő segítségével egy feldolgozó egységen keresztül vizualizálunk. Valamilyen módon ez régen oszcilloszkóppal, különböző tollasírókkal történt, most már egyszerűen a számítógépnek a képernyőjére tudjuk vetíteni ezeket a potenciál változásokat. Tehát ezt tudtátok, amit nem hiszem, hogy tudtok, ez az elektrokortikogram. Az vajon az mi? Jó. Igen, más? Igen, 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 igen. Tehát amikor ugye különösen idegsebészeti műtéteknél például, amikor arra van szükség például egy epilepsziás beteg, epilepsziás gócának a lokalizálásánál, hogy honnan is ered az az elektromos kisülés, amelyik ezeket az epilepsziás rohamokat kelti, akkor ugye sokkal jobb a lokalizációs képessége egy diagnosztikus eljárásnak, akkor, hogyha rögtön az agynak a felszínéről próbálják ezeket a potenciálváltozásokat elvezetni. Ez miért van? Mi történik a hajas fejből felszínén, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy bemegyünk egészen az agynak a felszínéig? Mi történik ott az elektromos térrel?
Igen.
Pontosan, csillapítódik, szigetelődik, elkenődik, tehát a téri felbontása nagyon nagy mértékben csökken. Tehát mint egy téri szűrő működik, ugye a piális felszín, az arachnoida, a dura mater, ugye ott van a cerebrospinális tér, a csont, illetve a skalp fejről, tehát nagyon-nagyon sok szigetelő, illetve félig meddig vezetőn kell ennek a jelnek áthaladnia, amíg elérkezik a fejes hajas fejbőrnek a tetejére, és hát eddig nagyon sok torzuláson fog átmenni a jel, és jóval kevésbé alkalmas például egy adott epilepsziás gócnak a pontos lokalizációjára. Akkor ez megvolt. A magnetoenkefalogram az meg mi lehet? Magnetó, nem a filmből. Hát az olyan, mint az elektroenkefalogram, csak nem elektromos jeleket, hanem mágneses jeleket vesznek. Tehát ugye azt tudjátok, hogy ha egy vezetőben áram indukálódik, akkor az mágneses teret gerjeszt maga körül. Ugye hol találhatóak az agyba ilyen elektromos vezetőszálak? Mik ezek az elektromos vezetőszálak? ott volt valami, a Axon, mondta valaki, hogy Axon, nagyon jó, meg a dendritek, tehát ezek úgy néznek ki, mint egy drót, ugye, hogyha egy drótra rákapcsolunk hirtelen egy adott áramerősséget, egy áramot, akkor az mit csinál, mit kell? Egy mágneses teret. Ezt a mágneses teret ugyanúgy keltik a neuronok, mint az a drót, amit annak idején kimérték ezeket az erőket. Tehát ezek teljesen klasszul mérhetők egy magnetoenkefalográffal a hajas fejből fölött. Ugye ezek ilyen kvantum squid tekercsek, ezek nagyon, tehát ezek szupravezető tekercsek, és a szupravezető tekercsekben indukálódott áramokat mérik különböző módszerrel, vannak, amelyik a térerősségnek az abszolút mértékét mérik, illetve ugye a mágneses térerősség az egy vektor, annak van három komponense, illetve a sokkal egyszerűbb mérni ezeknek a gradiensét, tehát a változását, ugye, mert a mágneses tér az marha erős még a Földön, ahhoz képest, amilyen erős ugye egy neuronnak a mágneses tere, amit 8-10 centiről mérünk az emberről. Tehát akkor megvolt, tehát a magnetoenkefalogram, az a mágneses mérésére szolgál az agyi, hát elektrofiziológiai, illetve kémiailag keltett hullámoknak. Ezt kilátott már ilyet? Hogy néz ez ki? Gondolom képen már láttatok. Ez egy marha nagy panna, az tele van héliummal, és annak az alján ülnek ezek a héliumba, ezek a kis szupravezető tekercsek, amelyikből van 5-600 darab, és azt a nagy vödröt lehet az embernek a fejére ráereszteni igazándiból. Ott nagyon fontos, hogy ne nagyon mozogjon, mert hogyha mozog, akkor attól is áramok fognak indukálódni, és hát ott van egy nagyon nagy probléma. Az agynak az mágneses indukciója az elég picike. Tudnátok egy olyan szervet mondani, amelyik vélhetően sokkal nagy mágneses indukciót okoz, mint az agynak a kis neuronjai? Szív, igen, a szívnek. Igen, a szív az egy szintícium, tehát ott gyakorlatilag ilyen szoros kapcsolatokon keresztül összekapcsolódnak az izomrostok, és mint egy idegizom együttes úgy működik, és ott egy nagyon-nagyon erős mágneses jel tud képződni. Akkor tovább mennék még, hát ezekkel a módszerekkel eseményekhez kötött változásokat lehet detektálni, ezek lehetnek elektromos, mágneses, akármilyen típusú változások, általában klasszikusan mi eseményhez kötött potenciálokat vizsgálunk. Ezek a eseményhez kötött vagy kiváltott potenciálok lehetnek többféle metódussal kiválthatóak. Ugye a szenzoros részben kiválthatóak akusztikus, vizuális, illetve szomatoszenzoros módon. A vizuális az azt jelenti, hogy fényingerhez kapcsolható, elektromos potenciálváltozás az agyba az akusztikus, a hanginerhez kapcsolódó elektromos potenciálváltozás az agyba, a szomatoszenzoros pedig a különböző tapintási ingerekhez kapcsolódó változások az agyban. Ide raktam még az optical imaginget és az optogenetikát, ez nagyon fontos dolog mostanában, nem tudom, hogy hallottatok-e a voltage sensitive, vagyis hát a feszültségfüggő festékekről esetleg. Vannak olyan festékek, amik beépülnek a membránba, az idegsejtnek a membránjába, és a két oldala közötti feszültség különbségnek a hatására megváltoztatják valamelyik tulajdonságait. Tehát ez úgy néz ki, mint egy molekuláris szintű elektróda. Tehát mit csinál az elektróda? Az lokálisan méri a potenciálváltozást. Mit csinál a festék? Ez a voltage sensitive, de ugyanezt csinálja, csak a membránba beépülve. Ezt meg tudjuk figyelni különféle mikroszkópokkal, és nagyon magas felbontásban tudjuk az agyi elektromos tevékenységet vizsgálni. A következő, amit még ide bevettem, ez az optogenetika. Ki hallott optogenetikáról, ez mit jelent? Akkor ezt nem is nagyon fogom itt részletezni. De ez a jövő útja, ugye mindenki tudja, ez a jövő útja. A múlt útját azt már megismertétek, de azt kevesebben tudják, de annál örömtelibb, hogy az optogenetikáról ennyi mindenki tud. No, akkor nézzük meg, hogy mi jellemző az elektromiogramra, mert erről majd a fél év során későbbiekben szó lesz. Elektromiogramot alapvetően a medicinában használják, a medicinában a szakma szabályi szerint egy tűvel mérik az elektromiogramot, tehát beleszúrják gyakorlatilag vagy az idegbe, vagy az idegnek a közelébe. Tehát ez az, aminek diagnosztikai értéke van. Most, és ezt hívják egyrost elektrogramnak, amivel aztán utána a későbbiekben különböző diagnosztikai műveleteket lehet végezni. Mi is fogunk ilyen típusú kísérleteket csinálni az fél év során. Nem kell megijedni, nem fogjuk senkit megszurkálni, mert ezt a felszínről is el lehet vezetni. Itt is ugyanaz lesz a probléma, ugye, mint a elektrokortikogram versus elektroenkefalogram, hogy hát azért jóval szétkentebb lesz az a jel, amit a felszínen el tudunk vezetni, de ettől függetlenül nagyon szép úgynevezett elektromiogramokat, illetve egységtevékenységet, motoros potenciálokat fogunk tudni ezzel a módszerrel is elvezetni. Érdemes megtanulni, vagy átnézni ugye az angol megfelelőjét ezeknek, illetve az angol rövidítés ezeknek, mert sokszor az ember így fog ezekre hivatkozni. Ugye a bioelektromos jelek nagy családjába tartozik ugye még az elektrokardiogram. Itt látszik, EKG-ról tanultatok, ugye? Valamennyit. Jó. Tehát akkor azt nem fogom elmondani. Az egy aránylag egyszerű elektromos jel, ez attól van, mert a szív felbontása az olyan, vagy a szívnek a felépítése sokkal egyszerűbb, mint az agynak a felépítése, és sokkal kisebb a variabilitása a szív elektromos tevékenységében, ezért nagyon klasszul meg lehet különböztetni a különböző hullámokat, a PQRST meg az U hullámot. Az EKG-ban, hát hogyha ezt valaki utána csinálná az EEG-re, hát az rájönne, hogy ez nem működik az EEG-ben. És különben is minden embernek egészen más az EEG-je, viszont minden embernek, hogyha normális a szíve, akkor nagyon hasonlít az EKG-ja is. Mint mondom, tehát ezt mágnesesen is lehet mérni, ez a magnetokardiogram. Ugye az elektrookulogramról, meg a galvános bőrreakcióról most fogunk beszélni egy kicsikét. Mi az a galvános bőrreakció? Az mi lehet? Galvános bőrreakció. Van, aki mondjuk vizsgára készül, vagy éppen vizsgán van, és nem tud egy tételt, akkor mi történik? Elkezd izzadni, ugye? Van, amikor látszik, van, amikor nem. Tehát van, amikor nem csöpög itt az izzadságcsepp, de hogyha egy elektróda, tehát egy ellenállásmérőt rakunk az embernek a kezére, akkor ugye az izzadságban mi van? Ionok vannak benne, tehát megnő a vezető képessége a bőrnek. Tehát ez az úgynevezett galvános bőrválasznak az egyik komponense. Az elektrookulogram ellentétben az elektroretinogrammal az mi lehet? Na, az egy érdekes dolog, az itt van a következő ábrán. Azt kell tudni ugye a szemnek a felépítéséről, hogy ugye a retinából, az üvegtestből, a korneából, meg a lencséből áll. És érdekes módon a retinának a működéséhez, ahhoz, hogy fotonokat tudjon detektálni, lokálisan egy negatív töltést kell, hogy felhalmozzon. Méghozzá elég rendes mértékben. Tehát, hogyha ezt kimérnénk, akkor a retinának, tehát a retina felületéhez képest a korneának a külső lemeze, az egy olyan 10-30 millivoltos pozitív potenciálon van. Ugye a retina az egy részét fedi le a szemnek, ugye, és a szemmel együtt mozog a retina. Ugye ezt tudjátok, tehát a retina az nem áll, hanem az is mozog együtt a szemmel, és mivel a retina az egész szemgolyónak csak egy részét teszi ki, a hátsó részét, azért az úgy működik, hogy itt van egy negatív töltés, tehát egy adott területű negatív töltés, és ez a negatív töltés mozog a fix koponyához képest. Ezt a mozgást nyilván a szemizmok csinálják. Tehát akkor ebben az esetben ez egy mozgó dipol. Egy mozgó dipol ugye azt, hogyha egy elektródrendszerrel felvesszük, akkor a mozgó dipolnak a momentumát lehet látni itt nagyon klasszul ezzel a négy elektródos elvezetéssel, és ahogy a szem mozog, a különböző elektródokon más és más lesz az elvezethető potenciáloknak a nagysága. Ezek DC potenciálok, tehát ezt igazándiból DC, tehát direct current erősítőkkel lehet mérni. Egy nagyon szép következménye ennek a töltés megoszlásnak a retina és a kornea között az, hogy nagyon klasszul lehet például az olvasást követni ezekkel az elektródokkal. Az olvasás azt ugye tudjátok, hogy staccádokban következik, tehát általában vannak ezek a staccádok, itt van a soremelés, staccádok, soremelés. Tehát az embernek a szeme nem tud folyamatosan mozogni, a szemizmok nem arra vannak belőve, hogy egy folyamatos változást, egy folyamatos mozgást csináljanak, hanem kis, gyors mozgásokat tudnak csinálni. Olyan, mintha megfigyelitek a mókusoknak a farkát. A mókusok farka az vagy áll, vagy mozog, de a kettő között sosem áll meg. Tehát tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Valamiért ezt a rendszert örökölt a humán szemmozgató központ is, és így működik, különösen olvasás közben. Az olvasás vizsgálatán kívül egyéb pszichológiai kísérletekre is lehet használni az elektrookulogramot, csak a szemnek az elektromos tevékenységéből egy olyan térképet lehet készíteni, amely megmutatja, hogy egy adott pillanatban a szem hova néz, és ezt az adott pillanatot hosszú időn keresztül tudja követni. Itt Arbusz a 67-es kísérletében írta le, itt egy kép, nézegettették az embereket, az első esetben egy szabad nézés van. Ezek feketével kirajzolódnak, ha rávetítjük ezeket az EOG-kat erre a kétdimenziós képre, hogy hol időzött többet az adott embernek a szeme. Nagyon érdekes itt a hármas kép, egy, kettő, hármas kép. Az volt a kérdés, hogy milyen idősek ezek az emberek, és nagyon klasszul látszik, hogy miket néznek az emberek. Az arcukat nézik az emberek. És hát nyilván ez rengeteg kísérlet leadott lehetőséget abban az időben, meg azóta. És azóta azért ennél sokkal pontosabb módszerek vannak. Ki tudja, mivel lehet még a szemmozgást mérni az elektrookulogramon kívül. Így van. De hát egyszerűen gyors kamerával lefényképezzük a szemet, egy adott hullámhosszú fényel megvilágítjuk, és akkor ebből ki lehet számolni a fényárnyékokból, hogy hova néz az ember. Itt különösen kommentár nélkül szeretném ajánlani ezt a könyvet, ez az úgynevezett Bambook. Ezt 95-ben egy finn és egy amerikai úriember jelentette meg, nyilván sokkal több ideig tartott ennek a megírása, aki el szeretne mélyülni a bioelektromagnetizmusnak a mélységeiben, tényleg maximálisan ajánlom, mert annak ellenére, hogy ez egy jó pár éves könyv már, annak ellenére nagyon pontosan leírja exakt módon, hogy mik azok a mérési módszerek, amelyikkel elektromos, mágneses, illetve a statikus mágneses tereket lehet mérni, mik azok a szimulációk, stimulációk, ingerlések, illetve mágneses ingerlések, amivel ezeket a szerveket, szervrendszereket befolyásolni lehet, és milyen belső tulajdonságait lehet mérni a különböző szerveknek. Itt gondolok a statikus elektromos tereknek a mérésére, ezek például impedancia tomográfiánál nagyon fontosak, az elektromos impedanciának a mérésénél, de ugye a mágneses szuszeptanciának a mérésénél is fontos. Itt ugye rögtön egyből bejön az MR mérés, ugye ott mágneses momentumokat, tehát a struktúrának a mágneses momentumát mérik, az FMR, amikor a véráramlásnak a tulajdonságait mérik, a különböző elektromos módszerek, amivel a kiváltott válaszokat, EEG-t, EKG-t, EOG-t mérjük, illetve a magnetikus jeleknek a magnetoenkefalogramnak a mérését például. Ez hasonló az ábra az előző, ez itt annyi a különbség, hogy ugye az egyes Maxwell egyenleteket is beleírták a könyvnek az adott mérőmódszer, illetve ingerlőmódszernek a technikájába. Ezeket érdemes tényleg átnézni, mert ezekből nem csak egy hogy mondjam, kvalitatív képet kap az ember, hanem tényleg egy nagyon részletes a fizikájába fizikájára vonatkozó képet is. Tehát ezt a szájtot keresétek fel, nyugodtan le lehet tölteni, hogyha jól tudom, nekem legalábbis le van töltve. És hát egy idő átrágni rajta az embernek magát, az biztos. Na most, ugye nagyon fontos az, hogy ezekkel a rendszerekkel, ezekkel a vizsgáló rendszerekkel milyen képet tudunk alkotni arról a rendszerről, amit vizsgálunk, tehát itt kvázi az agyra. Azt tudjuk, hogy az agy az úgy aránylag nem egy nagy területű dolog, viszont nagyon sok idegsejt van benne, ezek az idegsejtek nagyon picikék, és hát kérdéses az, hogy ezekkel a módszerekkel milyen térbeli felbontásba tudjuk figyelni ezeket az, hát az agyi történéseket. Itt látható a térbeli felbontás, ez logaritmikus és milliméterben van számolva, tehát itt a milliméteres felbontás, milliméter feletti felbontás, milliméter alatti felbontás látszik, illetve nagyon fontos, mert az idegsejtek azok azért elég gyorsan tudnak kommunikálni egymással, hogy milyen az időbeli felbontás ezeknek a rendszereknek. Egy idegsejt az milyen gyorsan tud kommunikálni a másik idegsejtel körülbelül? Mi az a bitráta, mondjuk? Igen. Tehát, hogyha nagyon megnyomunk egy idegsejtet, akár 5-600 Hz is tud kommunikálni a másik idegsejttel. Tehát ez egy... Tehát egy idegsejt kommunikációját, hogyha nézzük, az olyan 500 bit per szekundum nagyjából. Viszont nagyon sok van az idegsejtből, ezért aztán igen, és párhuzamos, ezért nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tud kommunikálni. Hogyha megnézzük az EEG-t, illetve a magnetoenkefalográfiát, akkor azt látjuk, hogy olyan 1 cm alatti a téri felbontása, viszont nagyon jó az idei felbontása. Az látjuk, hogy 10-3 szekundum, tehát millisekundumos felbontásokat tud. Hogyha összehasonlítjuk egyéb módszerekkel, például az fMR-rel, akkor látjuk, hogy az fMR is tudja egy részét annak a felbontásnak, amit az EEG tud, ezen kívül tud sokkal többet is. Tehát ő már a milliméter, illetve milliméter alatti területeket is le tudja képezni. Viszont van egy problémája, itt az idei felbontása az milyen? Hát az nem annyira jó. Tehát körülbelül 3 nagyságrenden rosszabb, mint az EEG-nek. Tehát az EEG, illetve a single unit aktivitások akár a 10-3 másodperces felbontásra is képesek, míg az fMR inkább az inkább az 1 perces intervallumban mozog. Oké, akkor nézzük meg, hogy tanultatok-e patch clampről. Az mi? Jó, látom, van bólogatás. Patch clamp, ugye már az előzőleg is elmondtam, az az idegsejtnek a lokális membrán potenciáját tudja mérni egy darabon. Mi lehet itt a probléma? Miért van ez a 4 óra itt a végén? Miért lehet annak csak 4 órás a felbontása? Meghal, így van, meghal a sejt, pontosan. Jó, hát akkor ezt úgy látom, hogy tudjátok. A pszichofiziológiának van egy felosztása, hogy mit is jelent, milyen kísérletekben, illetve milyen szituációkban használják. Ugye a pszichofiziológia, amit én is csinálok, az a pszichológiai folyamatokhoz társuló elektrofiziológiai változásokat vizsgálja. Na most hát azért nem csak ezt vizsgáljuk mostanában, hanem például egyéb optikai imaging segítségével, például két foton hát eljárással vizsgáljuk azért az egyéb változásokat is, amelyek szorosan kapcsolatok az elektrofiziológiai változásokkal, de azért már egy szinten magasabb abstrakciót képviselnek. Itt ebben az esetben ugye, amit mérjük, a független változó, ez egy pszichológiai dolog, például arra vagyunk kíváncsiak, hogy felejt egy állat, vagy hogy tanul egy állat, vagy hogy old meg egy adott problémát az állat, hogy alakít ki egy memóriát az állat, és azt nézzük, hogy egy memória kialakulása során hogyan változtak a különböző fiziológiai mérhető paraméterek, ez lehet az elektrofiziológiai változás, egy sejt, több sejt, lokális mezőpotenciál, EEG, EMG, EOG, lefele juxtacelluláris, patch clampben a változások, optikai imagingben, voltiszenzitív festékkel a változások, vagy akár a két foton változások. A szisztémás pszichofiziológia ugye a központi idegrendszeri változókat vizsgálja, ez amit a központi idegrendszerben lehet mérni, az agyban, illetve lehetséges még azt, hogy szívérrendszeri változókat mér, mik ezek szívérrendszeri változók, csak azért, mert ez nem elektrofiziológia. Kettő alapvető ilyen dolog van. Egyik, igen, most volt valahol vér, nyomás meg a szívfrekvencia. Jó, tehát ez a kettő alapvető. Ugye vannak tematikus részei a pszichofiziológiának, amiben mi el vagyunk mélyedve, az a kognitív pszichofiziológia, de létezik fejlődés, szociális, klinikai pszichofiziológia is. Hogyha összefoglalnánk, hogy ezekkel a módszerekkel, amiket majd megtanulunk ebbe, illetve a következő fél évben mit is lehet mérni, akkor ez egy elég régi ábra, 79-ből, de nagyon szép utat tud mutatni. Ugye tudjuk mérni az emberről az EEG-t, a kiváltott válaszokat, az elektrokulogramokat, tudjuk mérni ugye a pletizmogramot, a galvános bőrellenállást tudunk mérni, hőmérsékletet, vérnyomást, EKG-t, a reflexeket meg tudjuk mérni, a motilitást meg tudjuk mérni, a felszíni elektromiogramot, illetve pneumogramot, tehát hogy lélegzünk, lehet mérni, és ezeknek a méréseknek az összessége, amit a pszichofiziológiában alkalmazunk. Itt nyilván azért vannak, amit sűrűbben mérünk, meg amit ritkábban, de annak érdekében, hogy egy kísérletet például levezethessünk, annak érdekében sok esetben nagyon sokat kell ezekből a dolgokból mérni. És miért kell mérni? Itt van egy nagyon érdekes kis ábra. Azért kell mérni, mert valamit ki akarunk mutatni. Ugye? A pszichofiziológiai mérések azok úgy működnek, hogy két dolgot rakunk egymással kontrasztba. Nagyon egyszerűsítek. Az egyik az, hogy egyik például kíváncsi vagyok arra, hogy egy adott mozgás milyen agyi aktivitást vált ki. Akkor magát az agyi aktivitást azt meg tudjuk mérni, de azt viszonyítani kell valamihez, és akkor kérjük meg a pácienst arra, hogy no, I want you to relax completely, és szerencsétlen páciensen aztán minden rajta van, amit el tudtok képzelni. Tehát így néz ki egy pszichofiziológiai kísérlet. No, hát ez szokott lenni a vége általában az előadásnak, amit Gyurka tartott eddig, de mi most egy kicsikét tovább megyünk. Méghozzá, hát ez itt a reklám helye, meg a jövőnek a helye. Itt a vezeték nélküli body area networkről szeretnék beszélni, amelyik egyre inkább elterjed. Ide, hát ez egy előfutára volt ez a cikk ennek a dolognak, de itt látszik, hogy ezeket a fiziológiai paramétereket most már gyakorlatilag olyan eszközökkel lehet mérni, amihez nem kell egy klinikai vagy egy kísérleti laboratóriumi feltétel, hanem ezek a szenzorok, ezek gyakorlatilag be vannak építve a ruhába. Itt látszik egy ilyen boka elmozdulás szög mérő, de hogyha tovább megyünk, akkor rengeteg olyan viselhető szenzor van, és a hozzá kapcsolódó elektronika, amit mostanában már beépítenek gyakorlatilag a cipőbe, ruhába, sapkába, ugye a mobiltelefonunkban van, mi van benne? Lépésszámláló van benne. Van olyan mobiltelefon, rárakod kezedet, megmondja, hogy mennyi a vér, mennyi a szaturációd, meg mennyi a szívfrekvenciád, stb. Tehát ez a jövő útja. Ezen kívül ugye most már vannak olyan cipő bélések, amelyik saját maguk melegítenek, érzik, hogy mikor megy az ember, mikor nem, vannak ugyanilyen kabátok, a kabátban vannak mindenféle szenzorok. Tehát ez a jövő, hogyha erről szeretnétek tudni egy-két dolgot, ezt a verabant.com-ot nyugodtan felkereshetitek. És tudnom ajánlani, és a sillabuszokban is általában olyan hát ábrákat használtunk, amelyik open access, ez azt jelenti, hogy mindenki számára elérhető, és abban az esetben, hogyha megfelelően van idézve, akkor ez bárkinek az előadásában ezt fel lehet rakni. Itt látszik egy cím, ez a Creative Commons Licenses, és ennek a magyarországi hát promótere volt a Steven Harnad, aki egy igazából egy pszichológus, de ő viszi ezt a részt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor mennyit szoktatok tartani? 10 perc? 10 perc. Jó, legyen 10 perc szünet. Köszönöm.
Ezt a gyakorlatilag az lehető megjusson el mindenkihez, mert nem tudom, hogy mindenki itt lesz-e minden előadáson, úgyhogy lehetőleg még most iratkozom fel mindenki a mérő gyakorlatra, szóval ez alapján fogok tudni, hogy ki az, akire tud kivelelni. Ez volt.